és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
$15 millió magyar emelt ma idáig. Támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs. Belül csendben izzig, de ha fát dobnak rá, egyként lángol. Üzente Kapu Tibor a Világűrből. Kiemeltem, büszke rá, hogy hazáját képviselheti. Családomnak és barátaimnak köszönöm, hogy ti vagytok a legerősebb támaszaim. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk. Erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A Világűr mindenkié, a Föld pedig egyetlen. Mi a bolygó 4 különböző pontjáról indultunk, de társakként, barátokként érkeztünk ide. A mi küldetésünk a tiétek is, mondta az űrhajós, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a naphoz. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen, zárta gondolatait. Kapu Tibor magyar űrhajós 8 óra 31 perckor az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomása a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. A kereskedelmi küldetés 4 fős legénysége a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasba egy Falcon 9-es hordozó rakéta segítségével. A küldetés parancsnok az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagja még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A 4 űrhajós a tervek szerint a holnap reggel 7 órai dokkolást követően 14 napot tölt majd a nemzetközi űrállomáson, ahol mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek el. A nyíregyházi születésű Kapu Tibort szigorú szűrési és felkészülési folyamat után 247 jelölt közül választották ki a küldetés résztvevőjének tavaly májusban, közel 1000 oldalnyi dokumentációt mérlegelve. A Kototo űrhajós augusztusban kezdte meg a küldetés specifikus kiképzést az Axiom Space Houstoni központjában. Ott ismerte meg a küldetés további tagjait. Farkas Bertalan után 45 évvel lett újra magyar űrhajós. Az elindult űrhajósok 31 ország körülbelül 60 kísérletét és kutatását végzik majd el. A 33 éves Kapu Tibor gépészmérnök végzettségű, eddig az autóiparban dolgozott és főleg akkumulátorfejlesztéssel foglalkozott. A misszió weboldala szerint Tibor összesen 19 tudományos kísérlettel készül az űrállomásra. Az Európai Uniót azért hozták létre, hogy békét és fejlődést hozzon a tagállamainak, igazságtalan elvárni bármelyiküktől, hogy vállalja egy háború kockázatát, írta Orbán Viktor az ex-közösségi portálon Volodymyr Zelenszkij bejegyzésére reagálva. Az ukrán elnök ugyanitt tette közzé bejegyzését, amelyben igazságtalannak nevezte, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Vasúti kábelek gyulladtak ki Hollandiában a Hága és Amsterdam közötti vonalon tegnap, a NATO csúcs első reggelén, írta meg a The Record. David van Wiel, holland igazságügyi miniszter szerint nem kizárt, hogy szabotás történt. Mindezzel egy időben orosz hekkerek egy csoportja azt állította, túlterheléses támadást indított a találkozó résztvevő szervezetek szerverei ellen. Álcázott orosz hadihajó haladt át múlt szombaton a Lamans csatornán. Az orosz haditengerészet Boiki nevű korvetje hamis azonosítókódot sugárzott, amikor áthajózott a Nagy-Britannia és Franciaország közötti szoroson. Két olyan hajó kötelékében haladt, amelyekről ismert, hogy az orosz árnyékflottához tartoznak. Ezek olyan tartályhajók, amelyeket a szankcionált orosz olajtermékek szállítására használnak. A BBC műholdfelvételek, nyomkövető adatok és egy videófelvétel segítségével azonosította az orosz korvettet. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Pekingben, ahol 3 kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, valamint a Kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel. A közleményben hangsúlyozták, Kína Magyarország legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere. Egyetértési megállapodás született a mesterséges intelligencia területén történő együttműködésről, és szándéknyilatkozatot írtak alá egy Kína-Magyarország autóipari együttműködési munkacsoport felállításáról. Az extrém meleg időjárás miatt a belügyminisztérium csütörtök éjfélig elrendelte a vörös kódot 8 vármegyére. Az intézkedés Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Tolna vármegyéket érinti, valamint értelemszerűen Budapestet. Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár elmondta, ez valamennyi szociális intézmény számára kötelezővé teszi a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Az Aszály és Kánikula miatt Magyarország teljes területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hazai erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani. Végül az időjárásról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül, több helyen megerősödik. A csúcshőmérséklet 33-34 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztáson érvényben, várhatóan csütörtök éjfélig. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A most következő riportban a Gundel családról és a hozzájuk kapcsolódó Gundel ételekről beszélgetek Barancó Attila séffel.
Gundel család egy nagyon híres vendéglős dinasztia. A 19. század elejéig nyúlik vissza a család története. Az egyik leghíresebb Gundel az Gundel János volt. Az ő nevéhez fűződik, hogy az akkori, a 19. század végi budapesti nagy szállodák vendéglőket bérelte, például az István főherceg szállodának ő volt a bérlője, vagy a későbbi Gundel étterem, ami az Állatkerti úton van, akkor Van Petics vendéglőnek hívták, azt is ő kezdte még el bérelni, és ő volt akkoriban a budapesti vendéglátóipari testületnek tulajdonképpen a vezetője, tehát az iparkamarának a vezetője. De nem is ő volt a leghíresebb Gundel, hanem a fia Károly, akinek a nevéhez fűződik ugye a mai Gundel étterem is, de hosszú éveken ő volt a bérlője, egészen az államosításig, 48-ig a Gellér szálloda, gyógyszálloda, éttermének, kávéházának, presszójának. Gundel Károly, hogy úgy mondjam, teljes egészében egy mindenre kiterjedő szakember volt, külföldön tanult, tehát édesapja nagy gondot fordított a tanítatására, Franciaországban, Németországban, Svájcban tanulta a vendéglátós mesterséget. Szállodai szakember is volt, mert például az első fizetett állása az a Tátra Lomnici szállodának a vezetése volt, tehát ő volt a szálloda igazgatója. majd később átvette édesapjától a Van Petics vendéglőt, és utána fel is vette az ő nevét, tehát Gunderre keresztelték. Ő maga is aktívan főzött, tehát kreált ételeket, és a magyar konyhában nagyon sok Gundel néven található étel van, de más ételek is az ő nevéhez fűződnek, ami szintén most már úgy tartunk számon, hogy magyaros ételek, amit ugyan ő, mivel egy nagyon szerény ember volt, nem akart mindent az ő nevéről elnevezni, hanem nála nagyon sok híres szakácsmester, szakácsművész dolgozott, Rákóczi János, ő nevéhez fűződik a Rákóczi túrós lepény, ez az ő kreációja, vagy például a Kedvesi borjúborda, ez egy Kedvesi nevű főszakács, aki szintén nála dolgozott, illetve nagyon sok étel, ami a Gellértről lett elnevezve, tehát parfé Gellért módra, vagy a Gellért saláta, de a Városligeti vendéglőről, hogy ott sem minden Gundel legyen, van ilyen, hogy Liget saláta. Ez mind-mind tulajdonképpen Gundel Károly nevéhez fűződik, ezeknek a kreációja. Például a somlói galuska, ugye egy tipikus magyar étel, magyar desszert különlegesség. Ez például nem egy szakács nevéhez fűződik, hanem ezt egy főpincér, aki 16 évig volt a Gundel Károlynál főpincér, ő kreálta ezt az ételt. És maga Gundel János nevezte el, ugye a Somlóhegyről, somlói galuskának. Egy nemzeti elkötelezettségű embernek érezte magát, megpróbálta a magyar hagyományokat is feleleveníteni. Például egy nagyon híres étel kreációja, a Gundel tokány. A tokány ugye egy kimondottan magyaros étel, attól tokány, hogy a hús, ami el van készítve, az csíkokra van vágva. Na most ő ezt egy elegáns módon bélszínből készítette, libamájjal, spárgafejekkel, zöldborsóval, habartojással, tehát a kor szokásainak megfelelő nagypolgári stílusban készítette ezt az ételkreációt, de mégis, mivel hogy tokány, ott volt ez a magyaros jelleg. Megemlíthetnénk azt az érdekességet, hogy a vendégei tiszteletére is kreált ételeket. Például van egy étel, a pittsburghi borjúborda, ami szintén bevonulta a gasztronómia történetben. Pittsburgh város polgármestere járt Budapesten, és adott egy bankettet, és az ő tiszteletére kreált egy ilyen ételt, és ez azóta is az étlapon szerepel. De ezt a hagyományt a mai Gundel is megőrizte, miután 1991-ben privatizálták a Gundel éttermet, a főszakács Kalla Kálmán II. Erzsébet angol királynő tiszteletére szintén kreált egy ételt, a borjú szűz II. Erzsébet királyné módra, ami 1991-től szintén az állandó étlapján szerepel a Gundel étteremnek. Hát ebből is látjuk, hogy a hagyományokat azokat mai napig nem feledték, és próbálják megőrizni ennek a nagyhírű vendéglátósmesternek az emlékét az ételekben és szokásokban is.
A főételek és a különböző ételek mellett természetesen édességeket, desszerteket is elneveztek a Gundelekről. Vannak bizony olyan receptek, amelyek kifejezetten Gundel Károly nevéhez kapcsolódnak. Említsünk meg most közülük néhányat.
Gundel palacsinta. Meg kell, hogy jegyezzem zárójelben, nem úgy készítik, ahogy az eredeti recept van adva, és ennek ellenére Gundel palacsintának nevezik, mert egy simán diókrémmel töltött palacsinta csokoládé öntettel ettől még nem Gundel. Gundel ezt egy nagyon igényesen, tehát az akkori kor főúri, nagypolgári szokásainak megfelelően nagyon gazdagon készítette, ugyanis a mazsolának legalább egy éjszakán át kellett ázni a rumban. Tehát ez volt a jellegzetessége, hogy egy kimondottan, erőteljesen rumos ízű palacsinta készüljön. Beáztatták előző éjszaka a megtisztított mazsolát. Akkoriban cukrozott, kandírozott narancshéjat használtak hozzá, de ha ma valaki el akarja készíteni, friss narancshéjat is használhat hozzá, vékonyan lehámozva, hogy a sárga része ne kerüljön bele, csíkokra vágja, és cukros vízben, kevés cukros vízben megfőzi, lehűti, leszűri. A darádiót nem szabad nagyon apróra, tehát lisszerűre darálni, de ne is legyen durva. Érezni kell, hogy a dió az darabos, és a dió íz így jobban kijön. Tejszínben kell felfőzni vajjal, hozzá kell tenni a mazsolát, a narancshéjat és rumot. Majd amikor krémes állagú a diókrém, akkor lehúzzuk a tűzről és állni hagyjuk. A kisütött palacsintákat ezzel a diókrémmel kell megtölteni, és mindenképpen a Gundel palacsintának henger alakúnak kell lennie. Tehát ez egy jellegzetessége, sok helyen háromszögre hajtják, de az eredeti Gundel recept szerint henger alakúra van készítve a palacsinta, és a betöltött palacsintát még tovább pirítják egy picit a palacsint a sütőbe, mind a két oldalát, hogy picit ropogós legyen a felülete. Tehát valódi olvasztott csokoládéból, kakaóporból, tejszínből, vajból és tejből készül, sok-sok rummal. Tulajdonképpen a hozzávalókat vízgőz fölött össze kell melegíteni, és elkészül a csokoládé öntet, de semmiképpen sem szabad kispórolni belőle a csokoládét, a tejszínt és a rum. Ez tulajdonképpen a Gundel palacsintának az eredeti, autentikus receptje. De említsünk meg még más édességeket is, ami ugye a Gundel nevekhez fűződik. A somlói galuska, ami szintén a Gundel étteremben készült, mint kreáció. Ez Gollerics Károly főpincér nevéhez fűződik, mint már említettem, ő 16 évig volt a Városligeti Gundel étterem vezető főpincére. Ez egy általános recept. Ezeknek a recepteknek az a titka, hogy nem szabad semmit kispórolni belőle, és akkor valóban ízletes lesz. Tehát itt valóban háromféle piskótalapot kell sütni, ugye az egyiket dióval keverve, a másikat kakaóporral, és a harmadikat hagyjuk natúran fehér színűre, és semmiképpen sem pudingporból készítsük a sárga krémet, hanem vegyük a fáradtságot és főzzünk valódi tojásból, valódi módon vaníliakrémet, és ezzel töltsük meg a piskótalapokat. Soha ne a kiszaggatott galuskára öntsük a csokoládéöntetet, hanem először a habot spricceljük rá, és csak utána csepegtessük meg csokoládéöntettel, sokkal elegánsabb, és kevésbé gejl lesz az ételünk. Ugye Rákóczi János konyhafőnök kreációját, aki szintén hosszú éveken keresztül volt a Gellért szálló, ami ugye szintén Gundel által bérelt étterem volt, Gellért szálló konyhájának a főszakácsa. Ő még arról is híres, hogy a miskolci, illetve lilafüredi palota szállónak is hosszú éveken keresztül volt a főszakácsa. Ő kreálta ezt az ételt, tipikusan magyaros étel, omlós vajas tésztából készül túróval. Ezt a túrót is hozzá kell tennünk, hogy ebben a formában igazából a magyar konyha használja. Sem a német, sem a francia nem használja be a morzsalékos, lecsepegtetett formában. És hát maga a sárga barack lekvár, amit kecskeméti barack pálinkával kell elkeverni, és azzal ízesíteni, ettől lesz igazán hiteles és autentikus, de hát mivel a mester így kreálta, így is lesz finom. Mindenképpen régen egy étel csak úgy kerülhetett étlapra, hogyha annak teljes körű sikere volt, tehát mind a szakmában, mind a vendégek körében. Hát ezek az ételek, amiket ugye még hát ma is tartanak étlapon, illetve mondhatjuk azt, hogy a gasztronómiai történetbe bevonultak, fényes bizonyíték annak, hogy ezek kiváló ételek, és hát mint ilyen, fönn fognak maradni nagyon sokáig. Ne vegyék rossz néven a kedves hallgatók, azt mondom, hogy egy jó étel kreációja, mint Bachnak a muzsikája, hogy esetleg több évszázadon keresztül is fennmaradhat.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm Dévényi Tibor bartendert. Talán a kedves hallgatóknak nem sokat árul el ez a kifejezés, és mielőtt elkezdenénk beszélgetésünket, javaslom, hogy mondjuk el, hogy mit is jelent ez a fogalom, bartender.
Üdvözlöm én is a rádió hallgatókat. A közhiedelemben ugye vannak a fogalmakkal kapcsolatban problémák. A bartender igazából az egy magasabb pozíciót tölt már be a bárba, mert ő igazán az italok világába sokkal mélyebben beleásta magát. Ez hasonló, mint a kávé szakmába a bariszták, akik a kávé világával foglalkoznak.
Tulajdonképpen nagyon sok minden mindent tud az italokról?
Így van, sokkal jobban tudja az ízeket is, meg akár illatra is már meg tudja mondani, hogy ha egy kevert italt kell elkészíteni, akkor hogy melyikhez mit lehet hozzá párosítani.
Az idei nyáron, és ezekben az időszakokban nem lehet eleget beszélnünk arról, hogy fogyasszunk megfelelő folyadékmennyiséget. És ha már folyadékot fogyasztunk, akkor természetesen mondjuk erre a legjobbak víz, a csapi víz, de ha szeretnénk egy kicsit színesebbé, változatosabbá tenni a folyadék fogyasztásunkat, akkor kitűnő lehet számunkra egy finom limonádé elfogyasztása is. Hát ebben próbál meg most ön nekem segíteni, és a kedves hallgatóknak néhány ötletet adni. Nos, mi is a limonádé? Mit jelent a limonádé kifejezése, és mit tudhatunk a történetéről?
A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy Sumér birodalomban, Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kitri fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal. A zsidók is régóta ismerték a citromot. A görögök Nagy Sándor vezetésével elhozták a perzsák sok más kincsével együtt a citromot is. A keserű citromot rágcsáló rómaiak később élvezhetőbb fajtákkal ismerkedtek meg, mint a szicíliai vagy a nápolyi citromok. A furfangos kertészek még a citromok alakját is meg tudták változtatni. A citrom mai típusai csak később a középkorban jelentek meg Európában. A limonádé mellett továbbra is megmaradt, mint orvosság. A későbbi századokban Ázsiában és Európában végre megkóstolhatták az igazi limonádét, és a mohamedánok segítségével az új szokás divattá vált. A mohamedán vallás tilalma az alkoholra is kiterjedt, így ők örömmel fogadták az új italt. Az üdítő italnak kiválóan alkalmas bőlevű citrom gyorsan kezdett terjedni. Az arabok kifejezetten limonádé céljából kezdték termeszteni, és példájukra a 10. században Palesztinában és Egyiptomban, a 11. században pedig Spanyolországban és Szicília szigetén is virágoztak már citromkertek, citromligetek. Olaszországban a reneszánsz korában lett igazán divatos ital a limonáta, és az olasz születésű Mazarin a 17. században Franciaországban is meghonosította a limonádé fogyasztását. Hazánkban Mátyás király udvarában láttak először citromot, amely Itáliából érkezett az udvarba.
Tehát akkor tulajdonképpen nálunk Magyarországon először limonádét Mátyás király korában fogyaszthattak?
Így van, így van. A citrom mai jobb ízű ősét ugyan Indiában fedezték fel, de ma már főként Európa déli részein, Olaszországban és Dél-Franciaországban, valamint Észak-Amerikában, Kaliforniában és Floridában, Dél-Amerikában pedig Argentínában termesztik a citromot. A fa az úgy néz ki, hogy ilyen körülbelül 3 és 5 méteres magassága van, és egész évben terem. Sajnos itthon a termesztése nagy üzemben nem lehetséges. Igaz, hogy van egy-két család, meg egy-két kert, ahol azért megtalálható egy-két kis citromfa.
Köszönöm szépen önnek a rövid citrom történetet. Hát megismerhettük, hogy mi is a limonádé rövid története, és megragadott bennem az a mondata, hogy a citrom tulajdonképpen orvosságnak is kitűnő, és ugye sokat hallhatunk arról, hogy jól lugosítja a szervezetünket, tehát a lugosítást is elvégzi az emberi szervezetben. És ha már limonádé, akkor természetesen felmerül az emberben a kérdés, hogy milyen is az igazi, finom limonádé?
Hát egy-két kis apró trükköt azt most megemlítenénk mindenképpen. Az igazán finom limonádé titka, hogy nem kristálycukorból és nem porcukorból készül, hanem cukorszirupból készítjük el. A cukorszirupot azt legegyszerűbben úgy készíthetjük el, hogy körülbelül 20 deka cukrot, körülbelül másfél-két deci vízzel össze kell keverni és fel kell forralni. Minél tovább forraljuk, annál sűrűbb lesz a cukorszirup. Úgyhogy amikor felforrt, akkor igazából érdemes levenni a tűzhelyről, szépen félretenni és meg kell várni, míg kihűl. És ugye még fontos kelléke maga a citrom is, amit magába akár karikába is rakhatunk bele, és ugye még víz, ami szükséges hozzá, ez a sima eredeti limonádénak a receptje.
Tehát ezt a cukorszirupot mi is otthon elkészíthetjük.
Így van. Ezt minden ember el tudja készíteni. Lehet még ízesíteni különböző gyümölcsökkel, fűszerekkel, virágokkal. Most megemlítenénk pár dolgot, én kezdeném a gyümölcsössel. A kiválasztott gyümölcsöket vagy lereszeljük, vagy pedig összetúrmixoljuk, és adunk hozzá egy citromnak a reszelt héját. Majd ezt összekeverjük a lehűtött cukorszirupppal és három citrom kifacsart levével. Az édes gyümölcsös citromos masszát végül felöntjük 1 liter szódavízzel vagy ásványvízzel. Itt szerintem mindenki saját magának megtalálja azt, hogy most szénsavasan szeretné, vagy pedig akár szénsavmentesen szeretné fogyasztani a limonádét. Különösen finom a zöldalmás, a körtés, a málnás, az epres, a szedres, a barackos, a sárga dinnyés változat. Itt még ugye lehet díszíteni magát az italt akár szeletekre vágott gyümölcsökkel, és ami magát az ital alapját képezi, azt ugye frissen akár így szeletekbe bele lehet hozzátenni. Aztán van még a bodzás, itt annyit kell, hogy a cukorszirupphoz bodzaszörpöt kell hozzáadni, és van még a rózsás, ez egy igazán különleges, ahol rózsavizet használunk hozzá.
Mennyire tartja jó megoldásnak, hogy lehűtve jégkockával fogyasszuk a limonádét, és ha már jégkockát teszünk bele, akkor hogyan érjük el azt, hogy ne legyen túlságosan híg a limonádénk, tehát érződjön benne a gyümölcsíz, a citromíz, ezt hogyan lehet elérni?
Ugye mindenképpen azért, hogy ne hígoljon annyira túl az ital, ezért érdemes megcsinálni azt, hogy már maga egy ilyen limonádé alapot fagyasztunk le jégkockának. És akkor ugye ezáltal ugyanazt fogjuk hozzá megkapni. Ugye itt nem kell beízesíteni a jégkockát, csak magát az alap limonádét kell elkészíteni, és azt kell beletenni akár otthon a jégkocka tartóba, és ilyen jeget használjunk hozzá.
Egészséges és diétás limonádé is létezik. Hát ezek mit jelentenek és hogyan készülnek?
Hát itt ugye igazából a cukorral kell foglalkoznunk, hogy a cukrot mivel tudjuk kiváltani. Én utána néztem egy-két dolognak, ugye cukor helyett használhatunk fruktózt, ami ugye gyümölcscukor teljes egészébe, vagy mézet, juhalszirupot, ugye a juhalszirup az Amerikában közkedvelt inkább, vagy akár agavészirupot, ugye az agavé az pedig Mexikóba, Közép-Amerikába honos növény, vagy akár nálcukrot használhatunk hozzá.
Eddig olyan limonádékat említettünk elsősorban, amelyeket gyermekek is fogyaszthatnak.
Így van.
És következnek a felnőtteknek szóló limonádék, azok az alkoholos változatok, ugye?
Így van, igen. Készültem ezzel is. Én két receptet említenék meg mindenképpen. Az egyik az egy boros, a másik pedig egy pezsgős alapú limonádé lesz. Először a borossal kezdeném mindenképpen. Hozzávalókat én egy pohárra vetítettem le. Egy pohárhoz egy darab citrom, két teáskanál, ugye kristálycukornak megfelelő szirup, egy deci fél édes fehérbor, szódavíz és jégkocka szükségeltetik hozzá. A pezsgős változat az pedig 8 deci pezsgő, 7 deci limonádé, ez az előre készített alaplimonádé, 7 cent kivilikör, 7 cent dinnyelikör, jég és 2 darab kivi kell hozzá, amivel szépen így fel lehet akár díszíteni.
A limonádékat csak kevergetnünk kell?
Ezt így van, ezt csak szépen elég elkeverni. Ugye ezt, ha elkezdjük készíteni a limonádét, akkor mindenképpen kezdjük úgy a dolgot, ugye, hogyha megvannak az alapösszetevők hozzá, akkor veszünk akár egy kancsót, vagy akár egy longdrinkes poharat hozzá, és akkor beletesszük a jeget, belefacsarjuk a citromlevet, hozzátesszük az adott mennyiségű cukorszirupot, majd utána pedig felöntjük a vízzel, és akkor utána pedig szépen össze kell kavarni egy bárkanállal, vagy valamilyen más kavaró eszközzel.
Limonádét az év minden szakában fogyaszthatunk?
Én azt mondom, hogy igen, fogyasztható folyamatosan. Hogyha télen hideg van, vagy valami, akkor is otthon ez igazából frissíteni fog minket mindenképpen.
És ilyenkor nyáron jó, hogyha jégkockával tálaljuk a limonádénkat?
Hát én mindenképpen javasolnám. Igaz, hogy megoszlanak a vélemények arról, hogy a nagy melegbe a szervezet ugye a hidegre ellentétesen fog reagálni, és elkezd fűteni. Melegen meg igazából lehet, hogy fura lesz az íze, mert ilyenkor nyáron ugyanúgy mondják azt is, hogy akár ígyunk langyos teát, vagy valami, mert akkor a szervezet ellentétesen fog reagálni. Na de itt mi igazán nem nagyon vagyunk erre berendezkedve, hogy most itt én is, hogyha elmegyek bárhova, 40 fokon egy teraszon most leüljek, és elkezdjek egy jó meleg teát meginni, mert szerintem hirtelen biztos, hogy a víz le fog verni.
Tehát hűsít és frissít, mondjuk ebben is lehet, hogy megvan az arany középút.
ne túlságosan sok jégkockával fogyasszuk a limonádét.
A poharakat nem is szokták mindig telerakni teljesen fullon jéggel, hanem itt megvan az, hogy körülbelül a pohár feléig tesszük bele a jeget. És ugye itt úgy kell gondolkozni benne, hogy nem egyszerre kell meginni magát ezt a limonádét, hanem ez ugyanolyan, mintha bármikor, hogyha leülnénk akár sörözni, vagy egy pohárbort elfogyasztani, vagy csak egy üdítőt, hogy a jég ahogy szépen olvad benne, és akkor ezzel ugyanúgy el lehet tölteni egy kisebb időt bármelyik szórakozó helyen, vagy akár az otthoni nyári kerti partikon, teraszon, ugyanúgy lehet mellette beszélgetni.
És a terítés esetében minden esetben mondjuk fontos szívószállal fogyasszuk a limonádét?
Nem fontos. Ezt vannak már országok, ahol annyira komolyan veszik ugye itt a környezetvédelmet, hogy nem adnak az italokba szívószálat, hanem hogyha a vendég saját magának kér, akkor fogják csak odaadni. Nem teszik bele, mert hogyha ezt kiszámoljuk, hogy mennyi szívószálat használnánk így el, úgyhogy vannak országok, ahol már nem használnak szívószálat. Nagyon sok ember ugye szkeptikus, és azért kéri a szívószálat hozzá, mert hogy vagy a pohár nincs rendesen elmosva, és ugye általában a pohár szájával érintkezik mindenki, és ezért kérik a szívószálat. Hogyha ezekre a vendéglátó egységek sokkal nagyobb figyelmet fordítanának, akkor valószínű, hogy itt is vissza tudnánk szorítani a szívószálakat. Én még egyet szeretnék megemlíteni, hogy Dél-Amerikában egy kicsit különbözik a limonádé, mert Brazíliában ugye ott nem citromot, hanem lime-ot használnak hozzá. A lime-ról annyit kell tudni, hogy az is egy citrusfajta, de nem annyira savanyú az íze, mint a citromnak. Hogyha valaki nem bírja a savanyú ízeket, akkor használjon nyugodtan hozzá lime-ot. Ugyanolyan, mint a citrom, csak zöld és egy picit kisebb, és Brazíliában a cukorszirup helyett sűrített tejet használnak hozzá. Még szeretnék egy-két dolgot hozzátenni, ami egy nagyon egyszerű limonádé, és ugye használhatunk bátran most már zöld növényeket, akár fűszereket is, mert itt nyugodtan meg lehet említeni akár a levendulát. A levendulának tudjuk, hogy nyugtató hatása van, de bátran lehet használni akár az olaszoknál, ugye közkedvelt bazsalikomot, ugyanúgy a mentát, ami mindenkinek nagyon ismerős, ugye ez egy nagyon egyszerű, akár egy virgin mojito, egy alkoholmentes mojito, vagy akár egy alkoholos mojito. Ezek is ugyanolyan limonádék, és ezek csak az ismertebb változatok hozzá, amiket bárki megtud. Itt a zöld növénynél, hogyha használunk hozzá, akkor arra mindenképpen figyeljünk, hogy a zöld növényeket, mikor beletesszük a pohárba, akkor csak nyomkodjuk meg magát. Elmondom az elkészítést, és akkor úgy sokkal egyszerűbb lesz majd. Veszünk egy longdrinkes poharat, beledobjuk a lime-ot, kicsit megnyomva, hogy már kijöjjön a leve, egy-két gerezdet beledobunk, majd utána dobunk bele 2-3 vagy akár 4 darab akár bazsalikom levelet, és ezt ugye egy ilyen törőfával csak meg kell nyomkodni. Nem szabad megcsavarni, mert hogyha megcsavarjuk, akkor ugye ez a zöld növény ez már tépődni fog, és akkor ezáltal a levél nem marad egybe benne. Ez az egyetlen egy kis trükkel hozzá, majd utána ugyanúgy a cukorszirupot, az úzott jeget hozzátenni, és felönteni ásványvízzel, vagy akár a kocka jeget, ki melyik változatát szereti hozzá.
Nagyon szépen köszönjük Önnek a praktikus, hasznos jó tanácsokat, remélhetőleg kedves hallgatóink kedvet kaptak beszélgetésünk apropóján egy finom limonádé elkészítéséhez. Erre mindenkit csak biztatni tudunk.
Így van. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Dévényi Tibor bártendernek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái: Leó pápa a szeminaristáknak: Krisztus szívével szolgáljátok a missziós egyházat. Az oroszlán pápa: vatikáni dokumentumfilm Leó pápa perui missziós éveiről. Ad Catacumbas: az első keresztények nyomában, az emlékezet és a remény útjain. Leó pápa a szeminaristáknak: Krisztus szívével szolgáljátok a missziós egyházat. 14. Leó pápa kedden délelőtt találkozott a papnövendégekkel, akik a Szent Évre érkeztek Rómába. Egy vonzó kaland, amelynek motorja a szív, amelyben föllelhetik Isten nyomait. 14. Leó így határozta meg a papi hivatást annak a közel 4000 szeminaristának, akikkel június 24-én délelőtt 11 órakor találkozott a Szent Péter Bazilikában. A papnövendékek a világ számos országából érkeztek Rómába a nekik szentelt jubileumra. Sokan elhozták nemzeti zászlóikat, és valamennyien nagy tapssal fogadták az érkező pápát, örömmel kiáltozva: Leó pápa, Leó pápa! Róma püspöke, aki olasz és spanyol nyelven felváltva mondta el beszédét, zarándokoknak és a remény tanúinak nevezte őket, akik arra kaptak meghívást, hogy hidak legyenek, ne pedig akadályok a Krisztussal való találkozáshoz. Legyenek az üdvözítő ige szelíd és erős hirdetői, egy nyitott és missziós, kilépő egyházat szolgáljanak. Különösen egy olyan társadalomban és kultúrában, amelyet konfliktusok és narcisztikus viselkedés sújt, a szeminaristáknak Krisztus szívével kell szeretniük, igent mondani neki, alázatosan és bátran, saját belső életükön dolgozva.
Scendere nel cuore a volte può farci paura, perché in esso ci sono anche delle ferite.
Olykor félünk a szívünk mélyére nézni, mert ott sok sebet is hordozunk. Ne féljetek törődni vele, hagyjátok, hogy segítsenek nektek, mert éppen azokból a sebekből születik majd a képesség, hogy a szenvedők mellé álljatok. Benső élet nélkül nem létezhet spirituális élet sem, mert Isten éppen ott szól hozzánk. A belső világhoz vezető legjobb út az imádság, mely gyors és összekapcsolt korunkban lehetővé teszi, hogy megtapasztaljuk Isten jelenlétét, megismerjük valóban önmagunkat, a körülvevő világgal kapcsolatban is.
Nel impegno rigoroso dello studio teologico sappiate altresì ascoltare con mente e cuore aperti le voci della cultura.
A szigorú teológiai tanulmányaitok mellett nyitott elmével és szívvel hallgassátok meg a kultúra hangját is, mint ahogy a mesterséges intelligencia és a közösségi média kihívásait is. Főként pedig, ahogy Jézus tette, halljátok meg a kicsinyek, a szegények, az elnyomottak és a fiatalok gyakran csöndes kiáltását, akik értelmet keresnek az életüknek. Ugyanilyen fontos a megkülönböztetés is, ami Mária példájára képessé tesz a megőrzésre és az elmélkedésre. Arra, hogy összerakják a töredékeket, az álmokat, a vágyakat és az ambíciókat, amelyek a szívükben sorakoznak, olykor zavarosan. Óvakodjatok a felületességtől, utasítsatok el minden álcát és képmutatást, intette a pápa a szeminaristákat.
Tenendo lo sguardo su Gesù, bisogna imparare a dare nome e voce.
Jézusra függesztett tekintettel kell megtanulni nevet és hangot adni a szomorúságnak, a félelemnek, a szorongásnak, a méltatlankodásnak is, mindent összefüggésbe hozva Istennel. A válságokat, a korlátokat, az esendőségeket nem elfedni kell, hanem inkább a kegyelem és a húsvéti tapasztalat alkalmaiként megélni. Életetek legyen a szeretet ajándéka, hangsúlyozta a pápa, emlékeztetve rá, hogy Krisztus szívét hatalmas együttérzés töltötte meg. Egy olyan világban, ahol gyakran találkozunk a hálátlansággal és hatalomvágyal, és ahol olykor a leselejtezés kultúrájának logikája látszik érvényesülni, nektek az a hivatásotok, hogy tanúskodjatok Krisztus hálájáról és önzetlenségéről, szívének újongásáról és öröméről, gyengétségéről és irgalmáról. Gyakoroljátok a befogadást és a közelséget, a nagylelkű és önzetlen szolgálatot, hagyva, hogy a Szentlélek felkenje emberségeteket még a papszentelés előtt. A pap növendékek előtt tehát egy hosszú megkülönböztetéssel és képzéssel teli út áll. Soha ne adják alább, soha ne érjék be kevéssel, ne legyenek pusztán passzív befogadók, hanem lelkesítse őket a papi élet, prófétai szívvel éljék meg a jelent, és így tekintsenek a jövőbe. Az elmélkedés végén 14. Leó üdvözölte a püspököket, akik elkísérték a szeminaristákat, majd végighaladt a Szent Péter Bazilika hajóján a jelenlévők között. Mosolygott, megszorította a felé nyújtott kezeket, rózsafüzéreket áldott meg, szeretettel megköszönte a sok ajándékot, amit kapott. A fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, sokan jegyzeteltek a pápa beszéde alatt, a legfontosabb gondolatokat kis fehér lapokra írták föl. Az oroszlán pápa, vatikáni dokumentumfilm Leó pápa perui missziós éveiről. A pápa perui, állítják a latin-amerikai ország hívei, akik között több mint 2 évtizeden át végezte missziós munkáját. A vatikáni média egy perui utazást tett a misszionárius prevost nyomában, vagyis bejárta 14. Leó pápa perui missziós területét, amelyet mélysebek, szegénység és bűnözés jellemez, de amely képes a befogadásra, az emberségre, és amelyet erős hit jellemez. A riport a Chulucanas, Trujillo, Chiclayo, Callao és Lima közötti útvonalon követte nyomon a leendő pápa életét és munkásságát, amelynek fontos részét alkotja az Ágoston rendieknél végzett képzés, az árvizek és járványok idején a lakosságnak nyújtott segítség, a fiatalok és családok körében folytatott plébániai élet, az ingyen konyhák szervezése és az emberkereskedelem elleni küzdelem. A perui pápa, a perui pápa. Peruban mindenki 14. Leó pápáról beszél. Mindenki szeretettel és nosztalgiával idézi fel személyiségét, emlékezve a tőle kapott jóra. Miközben a riportban megkérdezett személyek az új pápa iránti határtalan szeretetről tanúskodnak, háttérbe szorul a szegénység, a bizonytalanság, a környezetszennyezés és a bűnözési ráta növekedése, ami az utóbbi 5 évben már meghaladta 70%-ot, ezért már kerülni kell, hogy este egyedül menjen ki valaki az utcára, mert veszélyessé vált. A pápa perui. A latin-amerikai ország lakói számára elhanyagolható az a tény, hogy Robert Francis Prevost Chicagóban született. A pápa perui, mondják ezt mindannyian, különösen az ország északi részén. Az viszont egyáltalán nem elhanyagolható, hogy aki 2025. május 8-án 14. Leó pápa lett, mintegy 20 éven átvégezte missziós munkáját Chulucanasban, Trujillóban, mint apostoli kormányzó Callaóban, majd mint püspök Chiclayóban. Az Ágoston rendi misszionárius mély nyomot hagyott a latin-amerikai országban, a zene, az öröm, a befogadás földjén, amely olyan természeti szépségekkel rendelkezik, mint a Machu Picchu, mint az Andok hegyvonulata, és mint az overtourism, a túlzott turizmus által ostromolt egyéb helyszínek, de az ország egyidejűleg a végletes szegénység és a lepusztultság helye. Rossz állapotú, göröngyös és poros utak, fából és téglából készült kis házak, amelyeket egyfajta iszapkeverékkel ragasztottak össze, néhány közülük színes, mintha a Lego építőjáték tégláiból állították volna össze őket. Máshol egy darab kerítés szolgál ajtóként, és a szegények végtelen sorokban kopogtatnak a plébániákon berendezett étkezdék ajtaján, vagy más, hasonlóan szegény lakóházak udvaraiban. A favellák, nyomornegyedek, amelyeket itt Pueblo Nuevo-nak, újvárosnak hívnak, egyre jobban elterjednek. A száraz éghajlat égeti a tetőlemezeket, és az egyetlen víz a község házáról érkezik, megöntözve 5-6 virágágyást. A hámlófalú sárgás színű kis templomokat most a pápa fényképe díszíti. Kolostorok, szerzetes nővérek és fogadalmasok házai, a gyarmatosítás idejét idéző szent épületek váltják egymást ékszerekkel díszített szűzanyákkal, Krisztus szobrokkal, amelyek valódi haját fiatal lányok adományozták. A templomokban az oltárokat a barokk kézművesség jellegzetes intarziái gazdagítják, számol be róla a vatikáni média riportja. Ezen a mély különbségekkel és ellentmondásokkal teli, ugyanakkor annyi humánummal, annyi életörömmel és a mások iránti elkötelezettséggel jellemezhető helyszínen az Ágoston Rendi Prevost közel 22 éven át misszionáriusként képezte magát és a fogadalmasokat. Élt, beszélt, tanított, viccelődött és énekelt. Szentmiséket mutatott be, és lelki gyakorlatokat szervezett szexmunkás csoportoknak, az emberkereskedelem női áldozatainak, azoknak, akiket prostitúcióra kényszerítettek, hogy meghallgassa problémáikat, és segítsen nekik, hogy ki tudjanak lépni a végzetes körből, és saját vállalkozásokba kezdhessenek. Szandálban járta végig a szeméttel teli sugárutakat, a tengervíz áradásával járó El Niño jelenség idején sárba süllyedő csizmában kereste fel híveit. Padlóburkolat nélküli termekben mutatott be szentmisét, áldoztatott, bérmált, ebédelt idős házaspárok és egykeresős családok otthonában. Szegények számára kezdeményezett menzákat más szegények házában vagy plébániákon. Megafonnal járta körbe a rábízott kerületeket, hogy hívja az embereket, vegyenek részt a vasárnapi szentmisén. Perui hívei elmondták, hogy mindig komoly és mindig derűlátó volt, arcán a szokásos kedves mosollyal. Mindig figyelmesen fordult mindenki és minden felé. Egy olyan plébános volt, aki az imádságnak és a kánoniok tanulmányozásának szentelte magát, ahogy azt a Trujillói szobájában lévő éjjeli szekrényén lévő könyve is tanúsítja, amit rendtársai érintetlenül hagytak. Egyben olyan lelkipásztor volt, aki mindig készen állt arra, hogy segítsen. A pandémia tetőpontján a Callao peremvidékén található nyomorúságos Pachacutec kerületében 4000 csirkét és sertést küldött a plébániára, hogy enyhítse éhségét azoknak, akiknek nem volt sem ennivalójuk, sem munkájuk. Készen állt arra, hogy pizzát készítsen a többi Ágoston Rendi szerzetessel, és elfújja a gyertyákat egy születésnapi tortán, miközben a perui népi kultúra szerves részét képező néptánc énekét, a marinérát dalolja. Olyan lelkipásztor volt, aki készen állt mindig, hogy egyedül elinduljon autójával, és városrészről városrészre szűzanya szobrokat avasson fel, ebédeljen fiatalokkal, akik az utolsó percben hívták meg. Készen állt arra, hogy esőkabátjában és csizmájában a súlyos áradás sújtotta utcákon segítsen azoknak a családoknak, akiknek mindenét elvitte a csak nem 2 méter magasságú árvíz. El Padre, az atya. Nagyon kevesen vannak a szerzetesek, papok, hívők, családok, fiatalok és a rengeteg szegény között, akik képesek 14. Leó pápának hívni Péter új utódát. Ő még mindenki számára Roberto atya, legfeljebb annyit tesznek hozzá, hogy Monsignore, vagyis prelátus. A vatikáni média rekonstruálta Prevost Ágoston Rendi szerzetes perui éveit egy olyan utazáson keresztül, amely Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Chulucanas és Piura városait érintette.
Ad Catacumbas, az első keresztények nyomában, az emlékezet és a remény útjain. A föld alatti Róma szívébe történő utazás az első keresztény temetők alagútjaiba, Péter és Pál apostolok emlékezetéhez és Szent Sebestyén vértanúságához viszi közelebb ma is zarándokok ezreit. A katakomba kifejezés is innen származik, utalva a római Via Appia Antica, vagyis ősi Appia út alatt található üregekre, puccolánbányákra. Ezeket az alagutas kőfejtő bányákat az első század óta használták a pogány és keresztény temetkezésekre, ahol a keresztény közösség növekedése miatt folyamatosan folytak a feltárások a föld alatt. Ennek eredményeképpen egy 12 kilométer hosszú, három szinten elterülő, bonyolult föld alatti alagút hálózat alakult ki, amelynek nagy része ma is látogatható. Flavio Pallocca, a Szakrális Régészeti Pápai Bizottság régészének ismertetője szerint tévhit azt gondolni, hogy a katakombák az első keresztények rejtek helyeiként szolgáltak volna, amelyet a föld alatti temetőkre jellemző bonyolult alagutak labirintusszerűsége sugalt évszázadokon keresztül. Mára ugyanis egyértelművé vált, hogy a katakombák temetők voltak. Az első keresztények ezen alagutakat a temető kifejezéssel illették, amellyel nem másra, mint az alvásra utaltak. Egyfajta hálótermekként szolgáltak, ahol az elhunyt keresztények földi maradványai pihentek a feltámadásra várva. Ezt tükrözik a katakombák falain található freskók is, amelyek a reményről és a halálon túli életről szóló ábrázolásokként szolgáltak. Péter és Pál apostolok tiszteletét a Via Piantican lévő Szent Sebestyén régészeti komplexum őrizte, ahol a hagyomány szerint a harmadik századi keresztény üldözés idején a két szent ereklyéit elhelyezték. Az apostolok földi maradványait egy nagy oszlopokkal kialakított fedett teremben őrizték, ahol Péterhez és Pálhoz intézett könyörgésekről és imákról szóló graffitit találtak. E feliratok egy része még ma is látható, amelyek közül figyelemre méltó egy zarándoké, aki a kereszténység két legfontosabb vértanúját megszólítva így fohászkodott. Paulet Petre petite pro victore, vagyis Pál és Péter, imádkozzatok a győzelemért. A források pontosan azonosítják ezt a helyet az apostolok tiszteletének helyszínéül, ahová csak később csatlakozott az itt eltemetett Szent Sebestyén kultusza. Sebestyén vértanú, aki annak ellenére, hogy Diokleciánusz császár megbecsült személyi őre volt, a végsőkig tanúságot tett Krisztusba vetett hitéről, elnyerve ezáltal a hívek egyre növekvő tiszteletét. Sebestyén sírja a keresztények, különösen a tehetősebbek körében egyre látogatottabbá vált, akik szenvedélyesen vágytak arra, hogy közelében kerüljenek végső nyugalomra. Egy 5. századi hagiográfiai forrás szerint egy Lucsina nevezetű jámbor matróna álmában megjelent Sebestyén, aki megmutatta neki azt a helyet, ahol nyilakkal átszúrt és a Cloaca Maximába dobott teste hevert. Sebestyén ezután arra kérte az asszonyt, hogy földi maradványait vigyék át az Appia úton lévő temetőbe. Ez a forrás pontosan jelzi azt a helyet, ahol Sebestyént eltemették, egy kriptában az apostolok földi maradványai közelében. Sebestyén ma ismert sírhelye megfelel ennek a leírásnak, és a Konstantin császár idején épült Péter és Pál apostoloknak szentelt bazilika alatt található. A remény jegyében meghirdetett 2025-ös szent év során a Szakrális Régészeti Pápai Bizottság meghirdette a Mártírok útja elnevezésű kezdeményezést, amelynek keretében a zarándokok egy útlevelet kapnak Róma 6 katakombájának meglátogatásához. Ez az útlevél kedvezményekre jogosítja fel tulajdonosát, továbbá minden egyes látogatás alkalmával bélyegzővel illetik a meglátogatott katakombára vonatkozó rovatot. A túra végén egy szentévi emlékoklevelet is kiállítanak az zarándoklat teljesítéséről. A kezdeményezés meghívás arra, hogy imát mondjunk a vértanúk emlékére, akiknek kultusza az első keresztény temetők kialakulásához fűződnek.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elaljasz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle, 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg, Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári elnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikon Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
A nap imája.
Üdvözd légy, áldott légy, ó legszentebb oltári szentség! Annyiszor, ahány csillag van az égen, szikra a tűzben, por a levegőben, vízcsepp a tengerben és homokszem a földön. Légy áldott annyiszor, ahány virág van tavasszal, gyümölcs nyáron, hulló falevél ősszel, hópehely télen, és ahány teremtmény van az égen és a földön. Méltó vagy erre, én Istenem, aki a kenyér és bor színe alá rejtőzöl. Üdvözl légy, áldott légy, ó legszentebb oltári szentség, annyi dicsérettel, amennyit csak minden angyal és minden ember műveivel és cselekedeteivel, szívének vágyával, agyának gondolatával, kimondott szavaival zengeni tud. Méltó vagy erre, én Istenem, aki szentesteddel és véreddel táplálsz bennünket. Üdvözl légy, áldott légy, ó legszentebb oltári szentség, annyi dicsérettel, amennyit a Szent Háromság minden hatóságával létre tud hozni, bölcsességével magába tud fogadni, tudásával el tud ismerni, és szeretetével kíván és akar mindenütt, mindig, örökkön örökké. Méltó vagy erre, én Istenem, aki ebben a szentségben nem csak emberségeddel, hanem istenségeddel is egyesülni akarsz velünk. Ámen.